Krisztus feltámadt. Kedves gyülekezet, kedves húsvétot ünneplő Romocsaházi testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 186. dicséretet. A 186. dicséret így kezdődik e húsvét ünnepében. Folytassuk tovább Isteni magasztalását, énekeljük a 448. dicséretet. A 448. dicséret így kezdődik, hirdetvén az Úr halálát. ami segítségünk, valamint ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg neked, hogy felvirasztottál bennünket a feltámadás ünnepén, és most megcsodálhatjuk újra isteni kegyelmedet, hogy az élet legyőzte a halált, és ez a győzelem immár végérvényű. Köszönjük Istenünk, hogy a nagypénteki csúfolódók hangja már sehol nem hallatszik, sőt, mi hittel vallhatjuk a megváltó Úr érettünk hozott áldozatát, hogy mi bűnösök, az isteni irgalom részesei lehetünk, ezért fiak, megváltottak és boldog emberek, és ez a boldogság ma különösen felerősödik bennünk az élet ünnepén, mert a sír üres, a kő elhengerítve, mindenki láthatja a megmásíthatatlant, Jézus feltámadt, Jézus él. Világosítsd meg most szent lelked által előttünk a húsvét csodáját, és légy közöttünk. Amen. Kedves testvérek, kedves húsvétot ünneplő Ramosaházi testvéreim, Istennek az az ígéje, amelyet az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni is kívánok köztetek, írva található a Lukács evangéliuma 24. részében, a 25-től a 31. terjedő versében a következőképpen. És ő már, mint hogy Jézus mondta nekik: ó balgatagok és resszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogva, magyarázza vala nekik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala, és ő úgy tűn, mintha tovább menne. De kényszeríték őt mondván: maradj velünk, mert immár beesteledik, és a nap lehanyatlott. Beméne azért, hogy velük maradjon. És lőn, mikor leült velük, a kenyeret vévén megáldá, és megszegvén nekik adá, és megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt, de ő eltűnt előlük. Foglalja helyét a gyülekezet. Kedves húsvétot ünneplő Ramocsaházi testvéreim, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzorainak, tanárainak, diákjainak, munkatársainak köszöntését hozom a Ramocsaházi Szent Gyülekezetnek. Isten áldja meg húsvét ünneplésüket. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Egyszer valamikor régen egy lelkipásztor találkozott az utcán egy kisgyermekkel. A kisfiú egy kalitkát tartott a kezében, amiben volt három kismadár, amelyek féltek, fáztak és szinte diderektek. Csak nézte a madarakat a gyermek arcán, kaján, mosollyal. A lelkész megpróbált vele szóba elegyedni, és megkérdezte tőle: hát kisfiam, milyen madarak ezek? Mire ő: egészen közönséges madarak, bármerre lehet találni ilyeneket. És hogyan kerültek ebbe a kalitkába? Csapdát állítottam nekik, és befogtam őket. De hát kisfiam, ezeknek nem jó szabadság, ezek a madarak a szabadban szeretnek élni. Mire ő: az engem nem érdekel, én játszani akarok velük. No és milyen játékot? Hazaviszem őket, incselkedek velük, kihúzom a tollaikat, hogy verekedjenek egymással, igazán jól fogok szórakozni. És aztán mit csinálsz velük? Odaadom a macskának, az is jól el fog játszani velük, aztán meg is eszi őket. A lelkész egy picit felindult magában ennek a neveletlen kisfiúnak a viselkedésén, aztán lenyugodott, és azt mondta, hogy megveszem tőled ezeket a madarakat. A kisfiú ezen aztán nagyon nagyot nevetett, de hát ezek nem is értékes madarak, nem is szépek, nem is hasznosak. Nem baj, mondta a lelkész, nekem tetszenek, mennyiért adod őket? A kisfiú rávágta, 3000 forintért. A lelkész gondolkodás nélkül a zsebébe nyúlt, elővette a pénzt, odaadta a gyermeknek, aki elfutott, a tiszteletes úr pedig a város szélén elengedte a madarakat. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ez a történet félelmetesen emlékeztethet minket egy másik történetre az Ószövetségből, amikor a Jób könyve elején Isten és a sátán elkezdenek egymással beszélgetni, és a sátán elmondja Istennek, hogy bejárta az egész földet, de nem talált rajta túl sok igaz embert, lényegében csak egyet, Jóbot, de szerinte ő sem volt igaz, szerinte csak egy érdekember, ahogy ma mondanánk, mert csak azért Isten félő, mert Isten áldások óriási mennyiségével halmozza el az ő életét, de hogyha ez az áldás megszűnne, ha ez a bőség véget érne, rögtön fellázadna ő is Isten ellen. Mire Isten azt mondta, tedd próbára, állíts neki csapdát, de az életét nem veheted el. És tudjuk nagyon jól ezek után a történetből, hogy Jób hogyan veszítette el a 10 gyermekét, hogyan veszítette el minden vagyonát, sőt még az egészségét is, mégis mindvégig hű maradt az ő Istenéhez. És a sátán próbálkozhatott így is, meg úgy is, Jób hűségét nem tudta megtörni. Végül az Úr azt mondta, hogy elég, hű maradt hozzám, nem bánthatott többé, és ezért a hűségért kárpótolta Jóbot, és sokkal nagyobb vagyont, de mondjuk így sokkal nagyobb boldogságot kapott, mint annak előtte. Kedves testvérek, Jób egy kivételes ember volt, Isten szerette őt, ő pedig hűséges volt hozzá, szinte azt mondhatjuk, hogy nemigen követett el tévedések, bűnök sokaságát. Ma azt mondhatjuk, ha 100 000 emberből egy ilyen van, akkor már sokat mondtunk, de az élet realitása azt mondhatja, hogy 100 000-ből egy sincs igazából olyan, aki hiba nélkül való volna, aki tévedés nélkül való volna, és ami a lényeges igazából, aki bűn nélkül való volna. És mi van a többivel? Mi van a többivel, ami Jóbon kívül áll? Mi van velünk? A többi ember, azaz mi, sajnos nagyon könnyen esünk áldozatul, és hogy kinek a csapdájába? Annak a kísértőnek, aki azóta is csapdákat állít. Észrevétlenül, és az emberek, mi bele is esünk rendszerint abba. Néha úgy, hogy nem tudunk az időnkkel gazdálkodni, máskor úgy, hogy minket is bedarál az életnek az a mezeje, mi szerint azt mondjuk, hogy a világban vannak különböző tendenciák, hát nehogy már mi legyünk azok, akik kivételt képezzünk, mert ha nem védekezünk, nem húzzuk fel mi is a magunk kis páncéljait, az élet bedarál minket, mi is megpróbálunk védekezni, és olyanokká válunk, akik szépen belesétálunk a különféle fajta csapdákba. Ez a csapda, kedves testvéreim, aztán az embert megtanítja önzőnek lenni, megtanítja gyűlölködőnek lenni, mintha a mai világban ez úgy hangzana, hogy vagy te taposol el mást, vagy mások taposnak el téged, de valahol tudjuk az életünkben, a lelkünk legmélyén, hogy nem így van. Tudjuk azt, hogy jobb lenne szeretetben és békességben élni, és hogy túl rövid az élet ahhoz, hogy gyűlölködjünk, hogy gonoszságok garmadáját kövessük el, és az ember csapdába esik. És ez a csapda újra és újra megtanítja az embereket, hogy hogyan tegyék tönkre az életüket. És elfeledteti velük azt, hogy gyermekek vannak, hogy nem csak magukért élnek, hogy felelősséggel tartoznak az egész világért. Ez az önzés megtanítja az embereket arra is, hogyan legyen célpont akár egy nép vagy népcsoport,
hogyan gyártsanak pusztító fegyvereket, hogyan tüntessenek el egész nemzetségeket, mert bár ez a föld mindenkié, nem csak a szegénységén, hanem főleg a gazdagságán is osztozni kellene, mert egy afrikainak éppen úgy joga van enni, mint egy amerikainak, de a világ hatalmak erejét tekintve ez különösebben senkit nem érdekel. Az emberek újabb csapdába esnek, ezerféle csapda és milliónyi áldozat. Aztán 2000 évvel ezelőtt jött egy nap, amikor az Úr újra azt mondta, elég. Megkérdezte a kísértőt, mennyit kérsz? Mennyit kérsz a csapdába ejtett emberekért? Mire ő szintén kajánul mosolygott. De hiszen ezek értéktelen emberek. Nem értékesek, nem hűségesek, önzőek, ridegek, szeretni is csak magukat tudják, ragaszkodni sem tudnak csak ahhoz, akihez érdemes. Neked sem lesznek hálásak. Jézus erre azt mondta, hogy nem baj, megveszem őket, mit kérsz értük? És a kísértő az életét kérte, mivel gondolkodás nélkül oda is adta. Ez történt, kedves testvéreim, nagypénteken. Visszaadta az emberek szabadságát. És azért, hogy senki, de senkinek ételkedjen, a harmadik napon föltámadt halottak közül, amit le lehet tagadni, meg lehet másítani. Milyen furcsa, hogy már az első pillanatokban is egyesek azt mondták, hogy ellopták a testét. Azóta sincs ez másként, most is lehet Krisztus feltámadását mesének tartani. Azt, amit szemtanúk láttak, és azt, amit az Isten emberei emberöltők alatt tovább hagyományoznak, mind a mai napig. Le lehet ezt tagadni, a fehérre is lehet mondani azt, hogy fekete, csak a végén azt kell megkérdezni magától az embernek, hogy hogyan lesz majd kellemesebb megállni az Isten előtt, úgy, hogy tagadja az emberőt, vagy úgy, hogy vele éli az életét, úgy, hogy hisz benne. Kedves testvérek, a Biblia tanúsága szerint a feltámadott Úrban hinni nem könnyű dolog. A Biblia lapjain azt olvashatjuk, hogy Jézus beszélt a tanítványokkal, beszélt az emberekkel, jeleket, csodákat tett, betegeket gyógyított, ördögöket űzött ki, és sokat, nagyon sokat beszélt arról, hogy neki szenvedni kell, meghalni és feltámadni. Az lenne a normális, hogy ahhoz a sorrend bekövetkezik, a tanítványok azt mondják, hogy igen, minden pontról pontra úgy történik, ahogy az Úr mondja. Ehhez képest mit látunk? Az asszonyok kora reggel kimennek bebalzsamozni Jézus testét, és mit látnak? Azt, hogy a kő el van hengerítve. És nem azt mondják, hogy nulám, hát már megint az történik, amit az Úr mond, nem hisznek a szemüknek. Vagy ha hisznek is, nem az első gondolatuk, hogy, mint amit itt a gyülekezet mondott, hogy valóban feltámadt Jézus, hanem hol lehet, elvitték biztos a holttestét. Kedves testvérek, az emberi élet, az ember maga olyan, mint egy inga. Ingadozik, felszínes, és az Istentől néha kell egy nagy lökés, hogy az inga kibillenjen. Az akkori tanítványok, asszonyok megkapták ezt a lökést, jött egy megerősítés, amikor az angyal azt mondja, hogy hát feltámadt Jézus, ahogy előre megmondta. Akkor visszamennek a tanítványokhoz, és elmondják azt, amit látnak, amit tapasztaltak, és a tanítványok nem hisznek. Ketten el is szaladnak megnézni, mit fecsegnek ezek az asszonyok. Aztán megjelenik a tanítványoknak, és akkor már a tanítványok is hisznek. De egy valaki nem volt közöttük, Tamás. Ő sem hitt. Aztán Jézus külön az ő kedvéért megjelenik egy hét múlva, és aztán Tamás is hisz. Aztán az asszonyokon, a tanítványokon, Tamáson túl ott vannak még az Emmausi tanítványok, akik szintén sokat hallottak Jézus feltámadásáról, és ők sem hiszik el. Egészen addig nem, amíg fel nem ismerik őt a kenyér megtöréséből. Amíg meg nem látják, hogy valóban ő az. Kedves testvérek, a Szentírás azt mondja egy helyen, hogy a hit hallásból van. Az biztos, hogy a hallás szükséges ahhoz, hogy a hit csírája kialakuljon. De ahhoz, hogy feltámadás hitünk legyen, ahhoz több kell, mint a hallás, ehhez látás is kell. És ha mi azért vagyunk itt, mert hisszük a feltámadást, az pontosan azért van, mert már mi is találkoztunk a feltámadott Úrral, mert már mi is láttuk a feltámadott Jézust, nem a testi, hanem a lelki szemeinkkel. Amikor kinek-kinek az élete összegabajodott, összegabajodni látszott, és mi magunk sem tudtuk, hogy hogyan lesz tovább. Ezt mindenki elmondhatja, ki a maga életében. Aztán végül mégiscsak megoldódott, mégiscsak láthattuk az utat az alagút végén, a feltámadott Urat láttuk, őt láttuk cselekedni. Amikor betegágy mellett állunk, és gyógyulás van, és amikor koporsó mellett állunk, és vigasztalás van, és az Isten vigasztalását érezzük a lelkünkbe, szintén a lelki szemeinkkel a feltámadott Urat láttuk cselekedni. Kétségtelen tény, hogy a bizonyosság érik bennünk, hogy az élet erősebb a halál, és a cselekvő Isten jelen van mindannyiunknak az életébe. Kedves testvérek, húsvét az élet ünnepe, a feltámadás ünnepe. Ünnepelni jöttünk ide. Ünnepelni a legnagyobb diadalt, amit a világ valaha látott. Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e valaha rajta, de mi nem azért jövünk ide, hogy higgyünk, hanem azért jövünk ide, mert hiszünk. Kedves testvérek, a tudatunkat, a gondolatainkat lebéníthatja a világ. Ki az közülünk, aki soha nem gyengült el, aki soha nem hibázott, aki soha nem volt felszínes, aki mindig rózsaszínnek látta a világot. Lehet, hogy egy picit néha lebénul a lelkünk, mert gondolatainkat, tudatunkat lebénítja a világ, a látható, de aztán a lelkünk mégis megerősödik, megizmosodik, mert a lelkünk erőteljesen hisz, és növekedni szeretne hitben. És növekedni is fog, mert a kenyér megtöréséből újra és újra felismerjük őt, és felismerjük újra és újra egymást. És azokat, akik barátok, és ahogy mondjuk testvérek, így láthatjuk, nem pedig ellenségekként. Akik együtt járulunk alkalomról alkalomra az Úr asztalához, és akik bűnösnek valljuk magunkat, nem tökéletes embernek, akkor tényleg olyanok vagyunk, akik egymás barátai és testvéreiként állunk az Isten színe előtt. Kedves testvérek, az emberi élet naponta változik. De igazán megváltozni ott tud és ott szokott, ahol az emmausi tanítványok élete is megváltozott. Ott, hogyha bár ezer nehézség ér, ha bár rengeteg probléma tornyosul, mégis ki tudjuk mondani azt, hogy maradj velünk, Uram. Amikor az ember őszinte vallomást tesz az Úr előtt. Uram, te egykor engem is megváltottál, engem, mint gyűlölködő embert, de akitől szeretetet reméltél. Te mindig is hű voltál hozzám, segíts engem, hogy ezután én is ragaszkodjak. Úgy, mint aki tudja, hogy a feltámadott Krisztusba vetett hite jelenben is ott van, a jelenben is átsegít minket a nehézségeinken, a problémáinkon, és ami ettől sokkal fontosabb, a jövőre nézve, az örökké valóságban is tudhatjuk azt, hogy az Isten megváltó szeretete elég nekünk az üdvösséghez. Amen. Drága szerető mennyei édesatyánk, óv minket azon gondolatoktól, amelyek azt sugallják, hogy nincs sátán, nincs gonoszság, nincs rosszaság, nincs elgyengülés, nincs felszínesség. Óv Istenünk, mert ha így tennénk, akkor nem tudjuk, hogy kivel és mivel állunk szemben, és még többször csapdába esünk, és még többször hibázunk, és még többször legyengülünk. Köszönjük Istenünk, hogy a csapdákat állító, az embert tönkretenni akaró gonoszt, te nagypénteken végérvényesen legyőzted, és mint győzelmi jelként fel is támadtál, és az üres sír mindennek a bizonyítéka. Hadd legyen ez nekünk öröm, erő és reményforrásra jelenre nézve, hogy feltámadott Úr az, aki az életünket vezérli, segíti, megáldja és megsegíti. És hadd legyen a jövőre nézve is, hogy boldogok lehetünk, mert az életünk nem ér véget a koporsónál. Istenünk, imádkozunk most beteg legyengült testvéreinkért, imádkozunk gyászban lévőkért, imádkozunk azokért, akik különféle problémáikat hozzák eléd, a feltámadás örömüzenetét a szívükbe megélve, átélve, hadd erősödjenek, hadd épüljenek, hadd ragyogjanak egymás számára. Drága szerető mennyi édesatyám, te áld meg a Ramocsaházi gyülekezetet, annak minden tagját, és attól, hogy tudjunk itt Ramocsaházán és a debreceni teológián is élni, a te szent neved dicsőségére és embertársaink javára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk záróénekeként énekeljük a 355. dicséretet. A 355. dicséret így kezdődik: mély gyászba borult a természet.